Eredményes életkor találkozó 2014. november 7-e. Ne félj a kemencétől.
Tessék? Nem megyünk sehova, igen. Jó reggelt mindenkinek. Nagyon örülök, hogy én itt lehetek. Nektek is örülök, de annak is, hogy én is itt lehetek. Valamit most semmisítettem meg. Maga mit nevet? Mindjárt jöhetsz te ide, és akkor majd... Szóval jöttem idefelé, és néztem az embereket. A buszon, a metrón, és... Úgy értem, az emberek aranyosak. Értem, annyi szeretetre méltó ember van. Igazából mind azok vagyunk. Tehát mind. Még te is. És van egy ilyen életritmusunk, ahol nincs időnk már a másikra. Már csak bosszantanak minket. Mert az élet, ahogy úgy van, már annyit vett el tőlünk, meg vesz el folyamatosan, hogy már nincs időm és energiám másra. És az egyik legnagyobb, nem is tudom, csoda, ami történt velem az elmúlt 20 évben, az, hogy ez megváltozott. Ezt értitek? Tehát mindenfajta vallásos törekvés nélkül. Egész egyszerűen ülök a metrón, nézem az embereket, és nem bosszantanak, hanem Péter... Na jó, azért mindig vannak kivételek, de azért lehet ezen dolgozni. Nem, de hogy értsd, hogy mit akarok mondani, hogy Isten szeret téged, szeret engem, szeret minket, embereket. És az történik meg velünk, hogy elkezdünk az ő szívével élni. Ahogy a barátai vagyunk, ahogy vele járunk, ahogy az életünket ő átformálja, úgy azt veszük észre magunkon, hogy mi vele együtt megváltozunk. És ez nem vallás, nem az, hogy Istenke megmondta, hogy kell viselkedni. Szoktuk is mondani, hogy a vallásunk előírja, hogy szeretnünk kell egymást. Akkor pont a hajunkra kenhetjük azt a szeretetet. Hanem, hogy Istennel járunk, mit tudom én, hogy kell ezt csinálni, de úgy ott vagyok valahol a közelében. Hagyom, hogy valami hatása lehessen rám. Néha fölveszem a telefont. Úgy odafigyelek, amikor mond valamit. Számítok rá. Kockáztatok, és merek benne bízni. És az történik, hogy valami belül megváltozik. Mindenfajta erőlködés nélkül. Mint amikor a jég megolvad a napon, vagy az agyag megkeményszik. Nem ő csinálta. Megtörtént vele. És azt hiszem, ezt hívják, ez is egy vallásos fogalom, ez gyümölcsnek. Gyümölcsöt terem az életem. Mint ahogy egy fa megtermi a gyümölcsét. Az életének a része az, hogy egy ponton ott van valami, ami érték. És ezt vettem észre, hogy szeretjük egymást. És ez belülről jön. És erre gondoltam, hogy milyen óriási érték lehetne az én életemben, vagy a tiédben, ha tehetnénk egymásért. Ha tehetnénk a másikért. Ha mi megmenekülnénk, muszáj, mert ha én meghalok, nem tudok már segíteni senkinek. Igaz? Ha én éhezem, hogy adhatnék enni valaki másnak. Igen, gyógyuljunk meg mi először. De ezzel együtt milyen ámulatos kiváltság volna segíteni embereknek. Megtalálni azt, amit mi megtaláltunk. Odaadni azt a kincset, ami már a tiéd. És amit ahogy odaadsz, neked nem lesz kevesebb. Ezt érted? Emberek ezrei járnak, kelnek és élnek egy ürességben. Egy olyan szenvedésben, amit te is ismersz. Nem olyan rég még benne voltál. Lehet, hogy most is benne vagy. És erre gondolok, hogy nem akarom elfelejteni a rossz napokat, csak azért, mert most jó. Nem akarom elfelejteni, hogy miben élnek az emberek, hanem hagyni akarom, hogy az, amiből engem kihozott Isten, oda vezessen, hogy segítsek másoknak is kijönni. Nem mert a vallásom előírja, kit érdekel a vallásom, hogyan már. Hanem mert csak egyszerűen ez a valóság. Lassan kibontakozó, legmélyebb belső valóságom neked és neked, hogy szerető lények lettünk. Szerető emberek. Szóval szeretjük. A legfanatikusabbak még az ellenségeiket is. Úgyhogy, Isten hozott. Nem szaporítom a szót, átadom Ernőnek a mikrofont, aztán majd meglátjuk.
Hát Isten hozott bennünket, és szeretünk benneteket, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen is túl. Lehet, van egy üzenetem, de ezt nem fogom tudni elmondani. Nem szeretném megtörni ezt az ívet, amit Sanyi kezdett. Ez szólt a szívemhez, amit mondtál. Ha egészen őszinték vagyunk magunkkal, akkor csak az életünk Isten nélkül reménytelen és kilátástalan. Emlékszem, hogy nem éltem túl tudatosan az életemet, így a kezdetektől fogva, de valamit már tizenévesen láttam, hogy miért járok egyedül annyit moziba, miért nézem a kalandfilmeket, miért néztem meg az elveszett Frídláda fosztogatóit 15-ször, vagy a Csillagok háborúját, mert ott láttam reményt, hogy láttam hősiességet, láttam olyan dolgokat, amik hiányoztak az életemből. Sanyi említette a szeretetet, meg beszélt a kockázatról. Az életünk az kockázatos, és szeretni is kockázatos, azt hiszem. Szeretni kockázatos, mert erről beszéltem, most kicsit csapongok, remélem összeáll a végére. Úgyhogy kérlek, figyeljetek, mert szerintem fontos lesz. Sepsik Szentgyörgyi konferencián a szeretetről beszéltem, hogy ez a mi legalapvetőbb szükségletünk, és valójában semmit nem tudunk róla. Lövésünk nincs arról, hogy mi a szeretet. Használunk szavakat, hogy szeretlek, használjuk azt a szót, hogy kegyelem, irgalom, a szépség, de valójában nem értjük, nincs tartalma a számunkra. Ezek a kategóriák elveszítették a minőségüket, amikor elbuktunk hajdan sok ezer évvel ezelőtt. És a fizikai és a szellemi világ menthetetlenül elválasztódott egymástól, és maradt számunkra a fizikai világ. Istennek nem lehet köze a bűnhöz. És aztán megszületünk, és beleszületünk egy történetbe, pereg egy film, és amikor belépünk, osztanak ránk valamilyen szerepet. És aztán nem tudjuk, hogy mi volt a kezdet, csak ott vagyunk egy szereppel a nyakunkban, és jól tudjuk, hogy milyen rövid az életünk, és nem fogjuk megérni a filmnek a végét. Vajon mit keresünk itt? Tényleg az a szerepem, amit rám osztott a világ? Tényleg az a szerepem, amit esetleg a szüleim tanácsoltak nekem, hogy neked ehhez van tehetséged, dolgozz itt, tanulj itt, tedd meg ezeket a dolgokat, és lehet, hogy tök jó fejek a szüleim, és egy erkölcs és etikus embert nevelnek belőlem, aki nem hágja át a szabályokat, és teszi a dolgát. De akkor is tisztában vagyok vele, hogy amikor megszülettem, megfordították homokórát, Elkezdtek leperegni a szemek, és fölül egyre kevesebb marad. Napról napra egyre kevesebb. Mi a szerepem? Tényleg. És hogyha egészen őszintén feltesszük ezeket a kérdéseket, akkor nagy kockázatot vállalunk. Mert aki szembenéz ezekkel a nagy kérdésekkel, nem biztos, hogy válaszokat is talál rá. Rengeteg ember fejezi be az életét idő előtt, önkezével véget vetve annak, mert nincsenek válaszai, nincsen igazi célja. Nem hisz abban igazából abban a szerepben, amit ráosztottak. Nem hisz benne. És hányan éljük így az életünket? És aztán találkozunk ezzel a könyvvel, és azzal az üzenettel, amiről Sanyi beszélt, hogy az élet kockázatos, de kérlek, vállald a kockázatot, ne vess neki véget idő előtt. Várd ki a végét, mert lehet ugyan, hogy a teljes filmnek a végét nem éred meg, de neked lehet egy kívánatos véged. Mert vannak válaszok a kérdéseidre, létezik igazi szeretet. És itt különül el végletesen, és nem fogok már sokáig beszélni, itt különül el végletesen a Biblia üzenete bármi más üzenettől. Hogy Isten 2000 éve betört a világunkba, és megmutatta, hogy létezik igazi szeretet. Az a férfi 2000 éve az ács, tudod, a puszta jelenlétével megdöbbentette az embereket. 1500 éve vártak már rá akkor a zsidók. Vártak rá, de nem számítottak rá. Mert ők sem ismerték az igazi szeretetet. Ők egy harcos messiást vártak, de ehelyett egy szerető ember érkezett. És Jézus Krisztus verességet szenvedett emberként a kereszten, de Istenként győzött. Istenként győzött. És csak, hogy olvassunk a Szentírásból is, és itt jövünk mi a képbe. Itt vagyunk a világban, egy hatalmas rendszer épült ki körülöttünk, az egész világtörténelem során felépített leggonoszabb, legátláthatatlanabb és legpusztítóbb rendszer. Mert itt nem tudod, hogy a világ az ellenséged. Még az 1800-as években tudtad. Nyilvánvaló volt, hogy ki van ellened és ki van veled. Még az 1900-as években is tudtad, de ma már nem tudod. Főleg itt ebben az elkényeztetett Matrix világban, ami Európában van. Tudod, ez nem a való világ. Csak föl kéne ébredni. Tudod, csak ébredj fel. És amikor szembenézel ezzel, akkor azt látod, hogy ez a rendszer, ez ellened fonódott, ez ellened készült. Nincs belőle kiút. De a Biblia valami mást mond. Máté 12:29, és talán még kapcsolódik is Sanyinak ez a csodálatos bevezető gondolatához. Ha vagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát. Sátán a hatalmas. Sátán a hatalmas, akiről a Biblia beszél, és a ház a mi világunk. Sátán ennek a világnak az uralkodója. És csak egy gondolat, hogy ha abban reménykedsz, hogy az életnek törvényszerűen jól kell alakulnia a számodra, akkor lehet, hogy csalódni fogsz, mert már Mózes első könyvében azt mondja Isten, hogy átkozott legyen ez a föld miattad. Egy megátkozott világban élünk. És hogyha nem számítasz arra, hogy fognak szerencsétlenségek történni veled az életben, akkor csalódott ember leszel. Inkább fordítsuk meg a dolgot, és nézzük Isten szemszögéből. Ez egy megátkozott világ, ide születtünk, körbefon minket a világrendszer. Mi lenne, hogyha történik velem bármi jó, akkor hálát adnék neki, mert az egy csoda. Az egy csoda, ha valami jó történik velem, ha egy ember szeret engem, ha kapok egy jó hírt, az egy csoda. Hé, egy megátkozott, reménytelen világban élsz egy értelemben. De arról beszél, hogy 1 János 3.8-ban, hogy Isten lerontotta az ellenségnek a munkáját, és megkötözte a hatalmast. Amikor 2000 éve Jézus Krisztus itt járt a Földön, és a kereszten odaadta az életét, érted és értem, akkor végzett a mi leghihetetlenebb ellenségünkkel, a bűnnel, és legyőzte a hatalmast, megkötözte Sátánt. És ha bár itt van körülöttünk a világrendszer, de most itt ülünk majdnem 20-an, és ez egy csoda, és hallgatjátok sok százan ezeket a felvételeket, hogy van kiút és van remény. Mert hogyha Jézus Krisztust elfogadod, mint a megváltódat, akkor kivesz ebből a világból téged. Nem fizikailag, hanem szellemileg. Mi nem fizikai lények vagyunk elsősorban, hanem szellemi lények. Nem az vagy, akit ha megcsípsz, tudod, akkor így meg tudod fogni, hanem az vagy, aki kinézel a szemeden. Van egy lelked. És aztán, hogyha csatlakozol Istenhez, akkor életre kell a szellemed is. Te egy szellemi lény vagy valójában. És ha bár itt élünk a világban, látjuk a világrendszert magunk körül, ami nem barátságos, de nem barátkozunk vele, hanem azt mondjuk, hogy én átléptem Isten országába, én már nem ide tartozom. És közben dolgozom, és teszem a dolgomat, de tudom, hogy amikor lepereg az én életemnek a filmje, akkor nincs vége a történetek, hanem csak akkor kezdődik. És a hatalmas, a globális filmnek a végét is látni fogom. Nincs vége az életemnek. És lehet részem a valódi szeretetben, amire annyira vágyunk, amiről Sanyi beszélt, mert Isten ekkora kockázatot vállalt értünk, hogy megteremtett minket szabad akaratú lényeket. És majd fogunk beszélni a szabad akaratról 2 hét múlva vasárnap Isten tiszteleten. Nézzétek majd élőben, ha minden igaz, én beszélek róla. Nagyon, nagyon izgalmas lesz viszont. Most vasárnap meg eddig Sanyi fog beszélni az emberről, mint teremtett lényről, ugye? Azt hiszem. És nézzétek majd az Isten tiszteletem vasárnap élőben, nagyon jó lesz. És csak annyi, hogy a Sepsi Szent Györgyön mondtam, a szeretet kiszolgáltatja magát, a szeretet elkötelezi magát, és a szeretet változást hoz az életünkbe. Tudod, Isten végletesen elkötelezte magát, oké, először saját maga irányába, a mi szerencsénkre, de mivel egy egyoldalú szövetséget kötött velünk, így a mi oldalunkra is elkötelezte magát egyoldalúan. És azt mondta, hogy én eljövök, és én megteszem. És a kereszténység arról szól, és erről tegnap beszéltünk valakivel, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy neked mit kell tenned, hanem hogy mit tett Isten érted. A kereszténység erről szól, hogy mennyit tudsz elfogadni Isten szeretetéből. És aztán a szeretet kiszolgáltatja magát. Ne attól félj, hogy valaki visszaél a szereteteddel, hanem attól félj, hogy soha nem szerettél. Ettől félnék. Ne félj szeretni. Ne félj szeretni. Tudod, nem számít, ha visszaélnek vele. Te csak legyél szerető ember. Miért? Azért, mert van egy erőforrásod erre. Itt van benned Isten szeretete, az agapé, nem te vagy a szeretet, te vagy a forrása. Használd, legyél egy csatorna egy másik ember felé. Szeress Isten szeretetével. Ne félj a kockázattól. Isten elvitte a kockázatnak az árát a kereszten. És aztán engedd, amiről Sanyi beszélt, engedd a növekedést az életedbe. 2 Korintus 6. Ne legyetek szorosságban a szívetekben. Ne maradjon ekkora a szíved, hogy csak magadat szereted, hanem szeress más embereket, és engedd meg, hogy ez kitágítsa a szívedet, és lesz egy növekedés az életedbe. És ez olyan csodálatos. És hálás vagyok, hogy részem lett ebbe a csodába, hogy megismertem a Bibliát, és aztán megismertem Jézus Krisztust, és aztán adott nekem olyan csodálatos barátokat, mint amilyenek ti vagytok, és hogy helyet kaphattam ebben a szolgálatban, és mindig, amikor ide állok, arra gondolok, hogy egyrészt, hogy méltatlan vagyok, oké, nyilván, de hogy Isten méltóvá tesz bennünket dolgokra, és hogy partnereinek tekint, szeret, és az életünknek nincs vége. A homokóra sosem pereg le. Tudod, ott peregnek a szemek, de nem fogy felülről a homok. És ez egy csodálatos élet. És a mennyben nem lesz más, csak szeretet. Isten és te. És a másik ember. Ez egy jó élet. Hívlak erre. Ha még nem döntöttél, próbáld ki, nem fogsz csalódni. Nekem mindent adott. Nekem mindent adott. Drága Sanyi. Csak köszönöm.
De még mielőtt Róma 8-ba belemennénk, hadd mondjak valamit a szívemből. Emlékeztek a tiltott tudás sorozatra? Ha emlékeztek rá, jó, ha nem, akkor szedjétek elő, fönn van a neten valahogy, nagyon jó címe van, tiltott tudás, azért ez jó, ez izgalmas. De olyan is. És ebben a sorozatban beszéltem arról, hogy bizonyos értelemben az a rendszer, amiről Ernő beszélt, a világ, amelyről nagyon merészen azt mondta, hogy az ellenségünk, de egy olyan alattomos fajta ellenség, akiről már nem lehet tudni, hogy az. Egyszerűen az a trükkje, az a módszere, hogy a javunkat szolgálja. Hű, Sanyi, ezt most... Tehát az ellenségem a javamat szolgálja, igen. Mert ő örömmel fizet nekem olyannal, ami nekem tetszik, azért cserébe, ami a legfontosabb.
Biztos érted ezt, a hódítók, nem is tudom, az inkáktól az aranyat üveggyöngyökkel vitték el, és nem tudom, az indiánoktól viszkivel, vagy nem tudom, hogy volt ez. Ezt rablásnak hívják igazából, de mert az áldozat értékítélete képtelen az igazi értékek felismerésére, ezért teljesen jól működik. És ebben a sorozatban, a tiltott tudás sorozatban arról beszéltünk, hogy a rendszer, amely körülöttünk már teljesen ki van épülve, alapvetően elvekkel tart minket fogságban. Olyan életelvekkel, amiket már a sajátunkénak érzünk. Nem is érzünk, a sajátunk. Érted? Tehát fogok mindjárt mondani olyat, amit ahogy kimondom, meg fogsz rám sértődni. Ugye, te mert azt fogod mondani, hogy te engem kritizálsz. És Isten ments, hogy mernék én ilyet tenni, hanem azt mondom, hogy az anyatejjel úgymond magunkba szívtunk olyan életelveket, amelyek arra lettek kitalálva, hogy rabságban tartsanak minket, és megfosszanak az igazi élettől. Ezt érted? Én vagyok az őrzője annak a börtönnek, amiben én vagyok bezárva. És ha valaki ki akarja nyitni az ajtót, megtámadom, és azt mondom neki, hogy mersz hozzányúlni, úgymond az életemhez. Zseniális rendszer, erről beszélt Ernő, hogy 200 évvel ezelőtt még tudtuk, hogy ki az ellenség. Tudtuk, hogy mit jelentenek az emberi jogok, tudtuk, hogy hol van az emberi szabad akarat határa. Lehet, hogy nem volt jó az élet, de tiszta volt. Igaz? Tiszta volt. Na, és az egyik ilyen elv, ami tönkretesz minket, az a kényelem. Már haragszol rám, már látom. Értem, még nem, mert még gondolkozol, hogy mit mond? Még tudod, lassan jön lefelé. De aztán, ahogy leér, hidd el, haragudni fogsz rám. Azt mondom, hogy az életed boldogtalanságának az egyik fő oka a kényelem iránti elkötelezettséged. Ezt érted? De hát a kényelem arra való, hogy jól érezzem magam. Nem. A kényelem abban a vonatkozási rendszerben, amit mindjárt kifejtett. Mi? Hogy?
Mennyit robotolunk érte, hogy megszeretem.
Itt van egy jó mondat. Mennyit robotolunk érte, hogy megszeretem. Ugye értem, egész életemben rabszolga vagyok a kényelemért. Király. Te egy zseni vagy. Taníts, kérlek. De ennél összetettebb a dolog. A kényelem arról szól, és most egy picit tágabban fogom értelmezni, hogy félünk a szélsőségektől az értékeket tekintve. Hányan szerettek a halálról beszélgetni? Hányan mentek el szívesen intenzív osztályra? Néhányan vagytok. Hányan találkoztok szívesen daganatos beteggel, aki az utolsó stádiumban van? Értitek, hogy mit mondok? Sanyikám, miről beszélsz? Ugye te olyan dolgokról beszélsz, amik úgymond majdhogy nem már tabunak számítanak. Kiszorítottuk az életünkből az általunk ismert legnagyobb rosszat, és mindent, ami ahhoz közelít. És akkor itt persze, akkor a következő téma, beszéljünk a csődről. Beszéljünk arról, hogy teljesen tönkremész, nincs pénz villanyra, nincs pénz gázra, és nincs pénz kajára. És van egy ötfős családod. Te vagy az anyuka, vagy az apuka. Nem átmenetileg nincs, tartósan nincs. Hogy beszéljünk a háborúról, ami egy pár évvel ezelőtt volt tőlünk délre, népirtással, full extrás. Oké. De ugye értitek? Tehát a háború az nem valami olyasmi, amit a felvilágosult, civilizált világ túllépett, hanem találkoztunk itt, ezekben a székekben menekültekkel, akik mesélték a horror történetet, amiből kiléptek. Képzeld el, hogy hazamész, és nem tudsz már bemenni a házadba, lakásodba, mert fekete egyenruhás emberek törik be az ajtókat, ráncigálják ki az asszonyokat, lövik fejbe a férfiakat, és úgy menekülsz meg, hogy már nem mész haza többet. Soha többet. hanem be az erdőbe. És tél van, és csak a vékony kabátodat hoztad magaddal. És nem fogsz tudni átöltözni. És hónapokra ez lesz az életünk. Évekre lehet. És a gyerekedet az asszonnyal úgy mented meg, hogy éjjel köré fekszel, és ő van középen, és így esetleg nem fagy meg. Hogy értem, abban a világban, amely a bibliai környezet, a szövegkörnyezet, ezek valóságok voltak. Az életnek a szélsőségei részei voltak az emberek tapasztalatának és gondolkodásmódjának. És ugyanígy a másik oldalon tudtak az öröklétről. Tudtak a szeretetről. A modern ember a szeretetet cserearányként értékeli. Adok-kapokról. Azért vettem feleségül a feleségemet, mert úgy tűnt, hogy jó üzletet kötök vele. Amennyit én fogom vakargatni a hátát, annyit ő is fogja vakargatni az enyémet. Feleségül vettem. Vajon ez a hozzáállás boldoggá fogja őt tenni? Ó, de Sanyi, hát ennél van romantikusabb. És igen, amikor a hormonok áradnak bennem, és kívánom a feleségemet, vagy szerelmes vagyok belé. De ennek sincs semmi köze a jellemhez, a szívhez, az igazi belső tartáshoz. Elfelejtettük már, hogy mi a gyönyör. Elfelejtettük, hogy mi az igazi élet. Elfelejtettük, milyen megállni a gyerekünk mellett, és csak élvezni, ahogy játszik. Elfelejtettünk már nem harcolni a kényelemért, hanem csak élni. Elfelejtettünk kockáztatni. Olyan terheket hordunk magunkon, amelyek elhordozhatatlanok. Én is, nem nektek prédikálok, a saját életemről beszélek. Én akarom hordozni a saját és a családom életét, miközben nincs rá hatalmam. Ügyes vagyok, ügyesebb sokaknál. De ha megnézzük végül is, ha a körülmények nem úgy alakulnak, hányat tudok átalakítani? Hány fölött van hatalmam? Több fölött esetleg, mint valakinek, aki kevésbé jártas az életben, de ha igazán megnézzük, nagyon hamar elérek ahhoz a falhoz, amin én is csak koppanok, mint légy az üvegtáblán. Elfelejtettem már, milyen felszabadultnak lenni. Fölkelni és játszani. Biztonságban lenni. Biztonságban úgy, hogy nem én tartok mindent kézben, mert ez egy rémálom, hanem ismerem azt, aki mindent kézben tart, és rábízom magam. És tudom, hogy sütni fog a nap holnap is. Vagy esik az eső, de mind a kettő része a rendszernek, és tök jó. Elfelejtettük már, hogy milyen szeretve lenni. Milyen a király lányának és fiának lenni. Elfelejtettük, milyen egy örök létre számítani, ahol a király lánya, a hercegnő belép az örökségébe, és királynő lesz. Ahol a király fia, a herceg belép az örökségébe, és egyike lesz az örök uralkodóknak. Ahol biztos jövőd van, és ezért a mád csak egy átutazás, amit élvezel. Úgy értem, tudod, elmegyünk sátortáborba egy hosszú hétvégére, és rossz az idő. Rituális öngyilkosságot követek el, mert fázni fogok 2 napig? Nem. Hogy értem, hazamegyünk utána, és megint megmelegszünk, és az esőnek nincs szépsége, és a hidegben nem tudunk jót beszélgetni, és nem lesz jó mulatság valahonnan mégis száraz fát keríteni, és tábortüzet gyújtani. Úgy értem, azok a körülmények, amik, ha nem látok mást, szörnyűek, a másnak, a nagyobb képnek a fényében élvezetessé válnak, és itt az üzenetem, figyelj! Mit mondtam, mivel kezdtem? A modern ember egyik legnagyobb csapdája a kényelem. Az, hogy önként bezárta magát nagyon szűk értékek közé, ahol az általa elfogadott és az általa ismert legnagyobb jó és legnagyobb rossz olyan közel van egymáshoz, hogy szinte egyszerre él bennük. A legnagyobb jó az, és mindig ezt a kretén példát mondom, és mert sajnálom, hogy nem jut jobb az eszembe, hogy kifizetem a villanyszámlámat. Hogy vége lett a hétnek, És jön egy hétvége, aminek a legnagyobb jója az, hogy nem kell dolgozni. És a legnagyobb rossz az az, hogy jön a hétfő, ahol megint dolgozni kell. Ezt érted? Hogy értem, te meg vagy őrülve. Tudod, mi a legnagyobb rossz? Amikor a horogkeresztes katonák a szemed láttára lövik fejbe a gyerekedet, és te túléled és menekülsz. Na, az rossz. De az, hogy be kell menni dolgozni hétfőn, te normális vagy? Hogy értem, legyél hálás érte, hogy még bemehetsz dolgozni hétfőn. Értitek, miről beszélek? Arról beszélek, hogy az élet, ahogy van, tele van értékekkel, amiket mi nem bírunk helyesen mérni. Mert a mércénk ekkora, és bármire teszem rá, az lehet rossz is, és lehet jó is. Attól függ, hogy hova csúsztatom. Miközben csak beteg a mércém. Érted? Úgy értem, csodás dolog felébredni egy esős napon. Csodás dolog álmosnak lenni. Csodás dolog sokat dolgozni. Csodás dolog veszekedni. Csodás dolog élni. És a mérce, amiben ez a csoda látszik, az az, aminek az egyik szélén a halál van, a szenvedés, az igazi borzalom, a másik végén meg a mennyország van, az atyai szeretet, az örök biztonság és az abban lévő szabadság. És ami itt van középen, azt értitek, az mind nagyszerű. Itt jó, de itt is jó. És itt csodás. És itt sem elviselhetetlen. Az elviselhetetlen az ott van. És aztán, ha igazán fanatikus akarok lenni, akkor a Bibliában azt olvasom, hogy Istennek van olyan kegyelme, van olyan ajándéka, van olyan jelenléte, van egy olyan hihetetlen hatása az életre, ami az elviselhetetlent. Érted? A borzalmat, az igazit, nem azt, amit te eddig annak hittél, hanem az igazit is elviselhetővé teszi. Ezt érted? Azt mondja, hogy a kereszt az a hely, ahol ezt megéled. Kimegyek a képből, de nem baj. Itt vagyok a pokolban. Érted? Nem az igaziban, hanem a földiben. Vagányosan. Egy borzasztó énképpel, elkeseredetten. Betegen. Börtönben. Szó szerint lesitteltek adócsalásért 5 évre. És ülök. És a gyerekeim úgy nőnek föl, hogy nem látom őket. És közben rákom van. És a feleségem elhagyott, és meg tudom érteni. És az, hogy tönkrementem, ez volt az első lépés. És egy kicsit kételkedek már abban is, hogy Isten egyáltalán létezik, és velem van. És ő azt mondja, hogy ezen a ponton egy imára vagyok attól, hogy ez az őrület, ahogy Ernő mondta, hogy kivegyem belőle. Lehet, hogy ott maradok a sitten. Lehet, hogy a feleségem nem jön vissza hozzám. Lehet, hogy meghalok rákban. De egyik pillanatról a másikra ott van velem a mindenható, és látom a nagy képet, ahogy Ernő mondta, a film elejét, közepét és végét, és látom az egésznek az értelmét, és az élet élményem Isten jelenlétében, az ő valódi, tényleges hatásában, nem vallás, nem bebeszélem magamnak, hanem valódi isteni csodában, az élet élményem oda emelkedik, ahol lehet, hogy sose volt azelőtt, a nyomorúság kellős közepén. Ezt érted? Ezt érted? Elmélkedtél már így? Mertél már úgy gondolkozni, hogy szembenézel a legnagyobb rosszal, hagyod, hogy az elképzelésedben, legalább az álmodban elszenvedd a legnagyobb veszteséget, hogy kockáztass szembenézni mindazzal, ami megtörténhet, hogy legyen esélyed látni, hogy mit tenne Isten, ha igazán bajba kerülnél. Mert ha megengeded neki, legalább az imádban, legalább a gondolataidban, hogy megmutassa, hogyan mentene meg az igazi borzalomban. És hagynád, hogy átéld, ahogy megment, akkor utána ebből, ahogy az imádban fölébredsz, És csak azon találod magad, hogy csak hétfő reggel van. Ugye te nem börtönben vagyok, nem halálos beteg, nem hagyott el a feleségem, hanem csak hétfő reggel van. Csak hétfő reggel. És a borzalomból is kimentett, hogy nem menthetne ki egy hétfő reggelből. De miért is kéne, hogy kimentsen? Ez egy gyönyörű hétfő reggel. Ez egy gyönyörű nap. Ez az a nap, amit Isten adott, ami nem lesz még egyszer. Aminek megvannak a maga kis értékei, nagy értékei, a maga kihívásai, a maga feladatai. Megvan mindene, ez az élet. Nem lehet lecserélni, és nem is kell lecserélni, meg kell élni. És helyesen kell felőle gondolkozni. Mert a valóság az az, hogy nincs olyan nyomorúság, amiből ő ne szabadíthatna ki úgy, mint ahogy azt a három srácot megmentette a tűzhaláltól, hogy még a füst szaga se járta át a ruhájukat, még a hajuk se pörkölödött meg, de nem úgy, hogy elkerülték a kemencét. Ez egy ószövetségi történet, Sádrák, Misák és Abednego, három zsidó srác, mert nem volt hajlandó leborulni egy idegen Isten előtt, ezért az uralkodó halálra ítélte őket, eleven el akarta őket égetni. És annyit kellett volna tenniük, hogy mégiscsak leborulnak az idegen Isten előtt, és akkor megússzák. És ők azt mondták, hogy nem. Nem. Van nekünk Istenünk, aki ha akar, kiment minket, de ha nem ment ki, legyen így, az az ő terve, akkor sem borulunk le a te Istened előtt. Ez lehet valami ilyesmi modern ember nyelvére fordítva. Nem fogok hazugságokban hinni. Még akkor sem, hogyha kényelmetlennek tűnik. Még akkor sem, hogyha ára van. Én az igazságot fogom keresni. Én a valóságban fogok gondolkozni. Igen, tudom, hogy van halál, az ott van. És igen, tudom, hogy van igazi szeretet. És én kockáztatok. És bedobták őket a tűzbe. Az lett volna a hollywoodi sikersztori, hogy utolsó pillanatban jön Chuck Norris indán, egyetlen sorozattal mindenkit lelő, és megmenti őket a tűzes kemencétől, igaz? Isten sikersztoria nem így néz ki, hanem bedobták őket, és a kemence annyira fel volt fűtve, hogy akik oda ráncigálták őket, hogy bedobják, azok is szörnyet haltak. Olyan forró volt. És amikor benéztek a kemencébe, akkor három alak helyett négyet láttak. És aztán kinyitották a kemencét, és a három srác kisétált. Semmi bajuk nem volt. Ez egy csoda. Valószínűleg nem is hiszed el. Pedig valóságos történelem, de értsd az alkalmazását. A te élethelyzeted, de lehet, hogy nem lehet megúszni. És lehet, hogy nem is kell megúszni. A kemencébe be kell menned. Szükséged van erre az élményre. Szükséged van rá, hogy abból a beszűkült kicsi világból, amiben élsz, kirángasson Isten, és megmutasson, hogy van élet ott is, és ő ott is elegendő, és van élet ott is. Mert nem meggyötörni akar, hanem szabaddá tenni. Nem meggyötörni akar, hanem kiszedni a dobozodból, amiben lehetetlen élni. Amiben lehetetlen élni, amiben menthetetlen vagy. És azt mondja, hogy bedoblak a kemencébe. Megengedem, hogy a legnagyobb rossz megtörténjen veled. És ott vagyok veled, és megmutatom, hogy nem foghat rajtad. Hogy a legnagyobb rossz sem rettenthet. Hát még egy hétfő, hát még egy kényelmetlenség, hát még a normális élet. Értitek, mit akarok mondani? Én ezt mondtam, nem akarom elfelejteni a rossz napokat, mert csak azoknak a fényében értem a jókat. Nem akarom elfelejteni azt, ami van, de engem eddig, hála Istennek, elkerült, hogy értékelni tudjam azt, amiben élek. Ezt értitek? A modern világ egyik legnagyobb csapdája, hogy eltakarja a szemünk elől az igazán rosszat, és ezzel megrabol minket attól a szükségtől, hogy a legnagyobb rosszra megoldásunk legyen. Ezt érted? Mert amikor jön a nagy baj, akkor jövünk rá, hogy önmagunk sose voltunk elegendőek. Önmagunk sose tudtuk megoldani az életünket. Csak itt középen, ahol nem történik semmi. Itt élhet az a rémkép, hogy nincs nekem szükségem Istenre, nincs nekem szükségem semmire. Én csináltam ezt, és én csináltam azt, és majd én segítek magamon. Itt középen él ez a rémkép. És nem csak, hogy nem vagyok boldog, de egy olyan hazugságban élek, amely a lényeget rabolja el tőlem. És itt az igazi szeretet, az igazi boldogság, azt cinizmussal nézem.
Hogyan már, naív vagy? Te még hiszel ilyenben? Én már elég dörzsölt vagyok hozzá, hogy tudjam, hogy ilyen nincs. A nagy hal megeszi a kis halat, és én nagy hal vagyok. Ennyi.
Érted? És Isten azt mondja, hogy kiszedlek ebből. És bevisz valamibe, amit nem szeretsz. És ott rájössz, hogy nem vagy nagy hal. És nem vagy elegendő. És szükséged van. És a bajról derül ki, hogy a legnagyobb áldásod volt. A legnagyobb nyerességet itt találtad meg, mert itt kezdted el keresni Istent. Itt muszáj volt bízni benne. Mert itt már nem volt más megoldás. Mert az én erőm elfogyott. És itt, mert kockáztattam, mert rábíztam magam, itt tapasztalom meg először, hogy ő tényleg létezik, és tényleg velem van, és tényleg szerető. És a Biblia nem egy tündérmese, hanem csak egy szegényes leírása, egy hihetetlen Istennek, és egy hihetetlen szerelemnek, ami benne ég feléd. Itt jövök rá a bajban. És aztán visszajövök ide, és legyen ez a te életedben inkább csak egy ima, ne tapasztald meg, ne várd meg, míg Istennek tényleg ki kell rángatnia. Menj önként az egyik szélére, hogy aztán ő megmutathassa a másik szélét. Van ennek értelme? Úgy, ahogy utálsz. Nekem voltak olyan éveim, ahol többször is voltak olyan éveim, ahol világi szemmel nagyon sokan irigyek voltak rám. Ment az üzlet, volt pénzem, elismert beszélő voltam, sok embert vezettem, tanítottam, mindenki, nem mindenki, sokan oda akartak jutni, ahol én vagyok. Azt hiszem, soha nem voltam annyira boldogtalan, mint azokban az években. Nem a pénz miatt, nem az elismerés miatt, hanem annak a hiánya miatt, amiről most beszéltem. És aztán, amikor megismertem Istent, gondoljátok, hogy ezt én azonnal megértettem és megtanultam, amiről most beszélek? Tudjátok, mikor volt az első igazi megtapasztalásom erről, amit most mondtam nektek? Tavaly. És idén, és most, 15 éve vagyok hívő, vagy nem tudom mióta, tanítok 10 éve, nem tudom. A szívünk olyan őrült makacsággal ragaszkodik a saját elmebajához, hogy Istennek nem is olyan egyszerű kigyógyítani minket. De most vannak olyan napok, hogy fölkelek reggel, és csak állati hálás vagyok. Ezt értitek? Ha elmondanám a napi beosztásomat, a felelősségeket, a feladatokat, a terheket, amik rajtam vannak, valószínűleg nem cserélnél velem. De ebben a képletben, amit most mondtam nektek, semmi jelentősége nincs annak, hogy milyen kategóriák vannak az életedben. Ha ez az egy a helyén van. És nem tudom, hogy van-e még egyáltalán értelme másról beszélni, de hadd olvassak el nektek egy Zsoltárt. Azt tudjátok, hogy a Bibliának a hősei, azok erről beszélnek? Hogy a Bibliának a hősei, akik megtalálták a legnagyobb jót, azok jártak olyan helyen, amit te a legnagyobb rossznak gondolnál? Azt tudod, hogy valami, amit elméletben tudsz, de sose tapasztaltad meg, az nincs egyáltalán a hasznodra? Azt tudtad, hogy a tudásodat a hajadra kenheted? A tudásod csak annyit segít, hogy amikor az élmények jönnek, akkor helyesen értékeled őket, helyesen ítéled meg őket. Vagy esetleg arra jó lehet még jó a tudás, hogy keresd az élményt, keresd a hatást. Ugye erre bátorítottalak, hogy legalább az imádban engedd meg, hogy Isten megmentsen. De ahhoz meg kell engedned, hogy legalább az imádban, az elképzelésedben bajba kerülj. A kis kényelmes világodból. Péntek van, hurrá! Hétfő van, depresszió. Süt a nap, hurrá! Esik, depresszió. Tehát tudod, hogy ebből a világból kimer jönni oda, hogy lehet, hogy nem mehetek haza többet. Mit tennél velem, te mindenható? És rettenetes ez az elmélkedés, mert mivel még nem ismered Istent, ezért valószínűleg a te saját rémképeid jönnének csak válaszként. De maradj ott, és várd Istent, várd, hogy az iszonyatban ő megmutatkozzon. Vegyél elő egy verset, egy verset. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Ott vagy az iszonyatban, és minden a javadra van. És csak játssz ezzel a gondolattal, hogy lehet ez a javamra? Nem tudom, de az ígéret az az, hogy a javadra van. Ha ezen a ponton te kiugrasz ebből a kísérletből, akkor sose tudod meg. De ha benne maradsz, akkor esélyt adsz Istennek, hogy elmagyarázza, hogy hogy lesz a javadra. Vagy egy másik ígéret, és egy ilyen Zsoltárt szeretnék olvasni nektek, hogy én megszabadítalak. Ez az ígéret. Ez Isten egyik nagy ígérete. Hogy figyelj, te bajba kerülsz, mert bajra születtél, és én vagyok a te Istened. Nem is tudod, mit jelent az, hogy valakinek az Istene lenni. Ez a fogalom nem mond neked semmit. Azt hiszed, hogy ez valami vallásos fogalom, a nagy tüdőt. Én vagyok a te Istened, az ami azt jelenti, hogy én vagyok a te életadód, a te megmentőd, a te megtartód, a te biztonságod, én vagyok neked minden, de te nem ismersz engem. Te úgy élsz, mintha önmagad Istene lennél, miközben nyomorult vagy, és gyenge, és képtelen. Persze, hogy félelemben élsz, hisz megnézed az erőforrásaidat, megnézed az ellenséged, a kettőt összehasonlítod, és rettegsz. Jogosan! De nem te vagy önmagad Istene, hanem én vagyok a te Istened. És most végigmegyünk egy leckén, ahol ezt te megtanulod. És úgy fogod megtanulni, hogy bajba kerülsz. De nem akarok bajba kerülni, én nem is jövök több eredményes élettalálkozóra. Ha ez az a hely, ahol az ember bajba kerül, én nem jövök ide. Én normális életet akarok. Erről beszélünk, de a normális élet nem abban a bánatos dobozban van, amiben eddig éltél. Ott lehetetlen élni. Ott mindig depressziós leszel, mert nincs kitakarítva. Mert hétfő lett megint, de basszus, minden héten hétfő lesz megint. Érted? Egy csapdában élsz, amiből fel kell ébredni. És az igazi életre arra van válasz. Isten velem van, és soha nem hagy el. És vele a falon is átugrom, vagy a rablónak is nekirontok. Vele mindenre van erőm, mindenre. Egy végtelen forrás, aki el van kötelezve mellettem. Aki nem engedelmeskedik nekem, mint egy dzsin, hanem aki úgy vezet, mint egy atya. Aki azt mondja, hogy fiam, nem, ez a 10. tábla csoki. A 11. nem esszük meg. Miért nincs az, amit akarok? Basszus, mert a csoki egy desszert, és nem főétel. Nem dzsin, de nagyon szeret. És azt teszi velem, ami a legnagyobb javamra van. Értitek? Nem értitek, én se értem, de ahogy meglátom, ahogy valamit megtapasztalok belőle, élni kezdek, ezt értitek? Láttam. Tudjátok, mi ez? Tippeljetek, mi ez? Ez egy őszi falevél. És rohadt jó színe van. Értitek, milyen jó színe? De gyönyörű színe van. A napon láttátok, hogy milyen színe van ennek? Nézel rám, ki a fenét érdekel, hogy milyen színe van. Na, erről beszélek, hogy egy kifosztott, kirabolt életben élsz, ahol már arra sincs energiád, hogy észrevedd azt a szépet, ami csak pazarló bőségben és természetességgel körülvesz téged. Nincs kifizetve a villanyszámlám, nekem ne beszéljél levelekről. Na, erről beszélek. Hogy értem, 20 éve először láttam a sárgát. Olyan sárgát, öregem, amilyet lehet, hogy sose láttál még. De ott van melletted minden nap. És ezernyi ilyen kincs. Emberek, komplett emberek a buszon, a metrón, karnyújtásnyira. Élet, egy igazi élet, itt van körülöttünk. Nem majd egyszer eljön, most itt van. És másképp működik, mint ahogy tanították nekünk. Nem mi vagyunk Isten, hanem Isten Isten. Nem mi tartjuk fent, ő tartja fent. Nem mi hordozzuk, hanem ő hordozza. Nem mi változtatjuk meg, hanem ő nyit nekünk ajtókat. És ha ez így van, akkor kockáztathatok, és rábízhatom magam. És ha rábíztam magam, akkor egyszer csak megállhatok a levél mellett. Örülhetek egy hétfőnek. Élhetek. Nagy levegőt véve. Ez az a nap, amit az örökké valóságban soha többet nem fognak megismételni. És én ezt a napot ma átélem. Azzal, amilyen van, ami benne van, azt kiszívom belőle. Hálával és örömmel. És holnap lesz egy olyan nap, ami az egész örökké valóságban soha többet nem ismétlődik meg. Értitek? Soha többet azt a holnapi napot, azzal, amilyen van, amit Isten hoz benne, azt én meg fogom élni. Értitek? Hogyan? Könnyedén. Átsétálok rajta. Amit meglátok, meglátom. Keresem az értéket. Hálát adok érte. Miért? Miért ne adnék hálát érte, ha egyszer észrevettem az értéket? És a baj? A bajra van válasz. A bajra ott van az az Isten, aki hordozza, ahogy ígérte a bajt helyettem. De és mi van, ha nem hordozza? Hát akkor hordozzam én. Igen, hordozz te! De hát elmebeteg vagy. Most magyarázom, hogy nincs rá elég erőm. Most magyarázom, hogy ez egy rémkép volt, hogy én elhordozom az életet. Attól, hogy nem bízol Istenben, attól nem válsz képessé helyettesíteni őt. Érted, amit mondok? Muszáj megtanulnod bízni. Na de mi van, ha nincs ott? Hát az egy nagy szívás. Ezért fontos az apologetika. Ezért kezdtük azzal, hogy meggyőződtünk arról, hogy ott van. És aztán, ahogy éljük az életünket, meg is tapasztaljuk. De nincs más mód élni, csak ezen a kockázaton keresztül, ahol beismerem, hogy én nem vagyok elégséges, de ő elégséges. És figyeljétek a Biblia egyik legámulatosabb szereplőjének a sztoriát, és remélem, hogy megtalálom azt a Zsoltárt. Az a Zsoltár, amit Dávid akkor mondott el, 18. Zsoltár. Dávidról, és ezzel befejezem, nem fogunk már mást mondani, de ez így elég. Adjatok még 10 percet, nagyon jó lesz. Figyeljetek. Dávid Isten választotja. Az az ember, akiről Isten azt mondja, hogy tökéletes. Szíve szerint való férfi. Értitek? A mintapéldány. Ernő röhög. Azért röhög, mert Dávid gázosabb volt, mint te valaha leszel. De valamiért Isten nagyon szerette őt. Valamiért nagyon-nagyon oda volt érte. Valamiért azt mondta, hogy ő a tökéletes. Tudjátok miért? Mert Dávid egyetlen egy dolgot csinált jól. Bízott Istenben. Néha. Na, és nagyon pontos volt. Néha bízott Istenben. Így a precíz. Néha. Tehát, hogy olyan hülyeségeket csinált, mert nem bízott benne. Gondolj bele, zsidó gyerekként elment a náci Németországba egy megölt SS-tisztnek a puskájával. Turistának. Védelemért, igen. Védelemért. De most, oké, tehát nem a, csak hogy értsétek a sztorit, tehát a filiszteusokhoz ment, vagy kik, de ez nagyjából ugyanaz a képlet. Ugye, te olyan hülyeségeket csinált, olyan bűnöket követett el, Hát egy jó vallásos ember Dávidot kivágná a Bibliából. Sor, ilyen sor kihúzóval, vagy mi ez a korrektorral, tudod, azokat a fejezeteket itt szépen kihúzná belőle. De Isten azt mondta, hogy Dávid fog az én trónomon ülni az ezeréves királyságban. Dávid az én szívem szerint való férfi. És mindig az volt, Isten dolgozott Dávidon. De jó alapanyag volt. És figyelj, itt van az, amit ő csinált. Felkente Dávidot királynak, azaz megígérte neki, hogy király lesz belőle. Hogy ámulatos élete lesz. Te remélsz egy ámulatos életet? Nem, mi nem remélünk, mert már elég dörzsöltek vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy nincs olyan. Nem. A szíved mélyén reméled. Remélsz egy ámulatos életet. Azért vagy itt egyébként. Biztos azért jöttél. Már lehet, hogy nem ezért vagy itt, de ezért jöttél, mert remélted, hogy Isten lesz az, aki hozza neked az ámulatos életet. És Isten megígéri neked. Felkent királynak. 10 évesen. Ezt érted? Tehát jön a proféta Isten üzenetével, és azt mondja, hogy te leszel a király, Iván. Csak ezt elfelejtette elmondani a jelenleg uralkodó királynak, aki féltékenységében 13 évig halálra keresi Ivánt. Dávidot. Nem profétának, csak példának használom Ivánt. Mentek hazafelé, azt a zsaruk már ott állnak. Nem is csak zsaruk, hanem ezek az akciócsoportosok. Páncélban, sisakban, géppisztollyal. És ahogy téged meglátnak, megütögetik egymást, felemelik a gégyfegyvert, és futnak feléd. Rögtön a királyavatás után. Jó, kicsit azért ott volt idő. Hé, uram, van otthon valaki? Nem szúrtál itt el valamit? Ez biztos egy rémálom, mindjárt felébredek belőle. 13 évig menekül a sereg elől, úgy értem, aztán nem az akciócsoport üldözi Ivánt, hanem a hadsereg, tankok, tudod, ott ül az erdőben valahol, tudod, egy gödörben menti az életét, és hallja, hogy jönnek a tankok. Miért? Hogy őt elkapják és megöljék. Isten tökéletes terve. Szerinted Iván átélnie önön gyengeségét, önön gyengeségét, korlátozottságát, képtelenségét. Átélnéd? Én garantáltan. Ugye, te eljutnék oda, hogy az élet reménytelen. És aztán Isten mit csinálna? Hagyná ezt a folyamatot addig élni, ameddig szükséges, mindig megmentene egy kicsit, mindig. Igazából Dávid ebben a menekülésben már királlyá vált. Emberek sereglettek hozzá, lett egy serege, de még mindig menekülnie kellett. Tehát azért nagyon klassz dolgok történtek vele. És amikor a végén Isten végleg megszabadítja az ellenségétől, és véghez viszi, amit ígért, akkor Dávid megírja ezt a Zsoltárt, 18. Zsoltárt. Ez nem egy bibliai tündérmese, ez egy történelmi beszámoló. Ez egy embernek, egy hatalmas embernek a véleménye az életről, a válasz az életre. Föláll és azt mondja, hogy velem több történt, öregem, mint veled, lehet, hogy egész életedben fog. Magasabbra jutottam, és mélyebbre, mint bárki. Hadd mondjam el, hogy miről szól az élet. Figyelünk? Én figyelnék. Győzelmi ének, Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából, és Saul, ő volt a király, kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta. Szeretlek, Uram, erősségem. Azt mondta, hogy szeretlek. Szerinted mire gondolt? A szeretetnek több fajtája van. Az egyik az önzetlen. Szerintem ő itt az önzőre gondolt. Arra, amikor azt mondom, hogy bajban vagyok, érted? Bajban vagyok. Ki fog rajtam segíteni? Viszket a hátam, ki fogja megvakarni? Nélkülözök, ki fog nekem adni? És Isten föláll és ad. És én azt mondom, hogy nagyon kell nekem, amit adtál. Nem az a szeretet válaszol most neked, amelyik
tele van belső tartással, túláradó, és olyan nagy vagyok, olyan erős, hogy szeretem Istent is, föntről lefelé.
Nem. Az elveszett, az üldözött, a megmentett ember hálája. Szeretlek. Ugye, nem szükségem van rád. Kell lesz. Rád bíztam magam, odaadtam magam neked. Nem is volt más lehetőségem, és nem csalódtam. Szeretlek, Uram. Uram, ez a második, azt mondja, hogy Uram, te vagy a góré. Te vagy az, aki diktálsz. Mindig is tudtam. És amit teszel, gyönyörű. És utána azt mondja, hogy erősségem. Nekem is van erősségem. Tudjátok, ki az én erősségem? Én vagyok önmagam erőssége. Hát, hogyha a te erősséged te vagy önmagadnak, akkor a te erősséged gyengeség. Dávid már egy nagyobb erővel élt. Azt mondta, hogy én azt próbáltam, amikor én vagyok önmagam ereje. És az nem sikerült. Most már van egy olyan erőm, amiben sose kell kételkednem. Szeretlek, Uram, erősségem. Erősségem. Te vagy az én erősségem. Hogy tudsz ártani egy ilyen embernek? Szerinted ő mitől retten meg? Aztán tovább. Az Úr az én kősziklám. Ez nekünk, modern embereknek nem mond semmit. Ha házat kell építeni, és egy házat kősziklára építesz, az erős alapon van? Mi már építjük a homokba, agyagba, bárhova. Ő azt mondja, hogy te egy olyan alap vagy, amire ha építek, az tuti. Te vagy az én kősziklám. Várom és megmentőm. Vár. El tudjátok képzelni, mi az a vár? A vár az egy megerősített épület. Egy olyan, amely egy hadseregnek is ellen tud állni. Amely a legszélsőségesebb esetben, ahol háború tör ki, a legnagyobb nyomorúságban is meg tud védeni. Ez a vár. A vár az nem egy turisztikai látványosság, az csak a modern embernek az. Abban a korban a vár azt jelentette, hogy egy hely, ahol ha jön az ellenséges ország, hogy lemészároljon minket, ott ellen tudunk állni neki. Mit mond Dávid? Te vagy az én váram. Dávid nem kiszolgáltatottan élt, hanem egy várban, egész életében, Istenben. Ő volt az ő vára. És megmentőm. És ez már személyes. Ez arról szól, hogy nem csak vannak erőforrásaim, hanem van valaki, aki harcolja a harcomat. Te vagy a megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. És ezt itt ismétli. Istenem, és itt a szó nem a vallásos fogalom, hanem a szó a forrásom, az életadóm, az atyám, a teremtőm, akitől származom, és aki felé a legvégső módon kapcsolódom, és akitől a legvégső módon függök. Istenem, a végső környezetem, kősziklám, megint az alapról beszél, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. Pajzs, meg egy aktív védelem. Nem egy vár, amiben benn vagyok, hanem kijövök a várból, és beleállnak a nyilak, és karddal csapok, beleállnak a nyilak, a pajzsom. Ahogy élem az életem, a pillanatnyi védelmem. Hatalmas szabadítom. Tudod, kijöttem a várból, nyilak beleálltak a pajzsomba, csapok kettőt, és egy ilyen lovas sereg elmegy mellettem. Tudod, az élén, az Úrral, a szabadítommal, és tudod, és győz helyettem velem, vagy én vele, nem is tudom. De ez a képe lett Dávidnak az életről, hogy nem egyedül élem, hanem várban, pajzsal, Istennel, szabadítóval. És aztán ez a szó a fellegvár. A fellegvár, ez az utolsó. A fellegvár az egy bevehetetlen erődítmény. Fönn van a hegycsúcson. A legtöbbször a hadsereg csak kikerülte, nem? Elmentek mellette. Nem is volt értelme megtámadni. Vállalták, hogy majd lesznek hátulról ilyen partizán akciók abból a fellegvárból, de az bevehetetlen. Ide jutott. Nem erre várunk, és nem is olvasom tovább. Minden egyes sora mellett így meg lehetne állni ennek a Zsoltárnak. Minden sora mond valamit az életről, ami a modern embernek aranyat érne, ha érteni és élni. Nem erre várunk. Nem ezért akarunk karriert csinálni, nem ezért akarunk jól házasodni, hogy egy ilyen életélményt találjunk. Csak rossz helyen keressük. Jó dolog karriert csinálni, és jó dolog jól házasodni. De ezt az életélményt, ahol erővel és bátorsággal, kockázatot vállalva élhetünk, ezt csak Istennel találjuk meg. Egy vele való kapcsolatban. Ahol jártunk vele a rosszban, ahol szabadok vagyunk a mostban, és tudjuk, hogy a legnagyobb jó felé haladunk. Amen. Mindenható Istenünk, csak kérünk téged, hogy szedj ki minket a dobozból, mert a dobozban nem jó élni. Úgy tűnik, mintha jó lenne, de nem jó. Nem jó. Az öröm és a bánat szinte ugyanaz benne. És minden azzal kezdődik, hogy veled békét kötünk, hogy személyesen megismerünk, hogy elismerjük, hogy te vagy szinte az egyetlen, aki igazán szeretsz minket. Hogy te vagy a teremtő, te vagy az atyánk, hogy te vagy a megmentőnk. Olyannyira, hogy 2000 évvel ezelőtt azért, hogy mi a hibáinkból kiszabadulhassunk, hogy a bűneinktől megszabaduljunk, emberré lettél, pont olyanná, mint mi, és az életedet adtad helyettünk. Nem csak megszabadítottál, hanem a jogos, ránk mért ítéletet átvállaltad, és magadra vetted. Bekerültünk a börtönbe, a síralomházba, és a kivégzésünk napját vártuk. És a kivégzés előtt egy órával a király maga látogatott meg, és csak annyit mondott, hogy szabad vagy, én megyek a bitóra helyetted. Ez vagy te, Jézus. Ennyire szeretsz minket. Mindent odaadtál értünk, és mindent odaadsz nekünk. Mi ezt most elfogadjuk. És kérlek, ha még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, mint azt, aki helyetted kifizette minden adósságodat, akkor fogadd el most, fogadd el Jézust, mint a megváltót. Isten ő, aki helyetted kifizette a bűneidet, és ha hiszel ő benne, mint helyettesítő áldozatban, mint megváltóban, akkor örök életed van. Örök életed van. Nem lesz, hanem van olyan, amit nem veszíthetsz el, amiért nem kell megdolgoznod, és amit ilyen módon nem is veszíthetsz el. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Te vagy a messiás, te vagy a megmentő. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e esetleg hozzászólásotok, vagy kérdésetek, vagy bármilyen gondolatotok mindezekkel kapcsolatban. Egyetértek. Pedig te pont az az ember vagy, aki járt ott, ahol Dávid járt. Ezért valószínűleg jobban látod, mint mi. De igen, olyan fantasztikus az, amit Isten ígér, hogy amíg át nem éljük, legalább imában. Ami olyan, mint egy szimulátor, hasonló az eredetihez, de nem pont a sziasztok, örülök, hogy itt voltatok. Hey, sziasztok! Az Úr áldjon benneteket, sziasztok! Hello. Amíg át nem éljük, addig a mi túlon túlt felelős énünk tiltakozik az ellen, hogy rábízza magát. Szia! Úgyhogy Isten, oké, engem úgy tudott előrevinni, hogy elvitt egy kicsit abba az irányba. És Dávid történetét egy picit megélhettem. És nem kapkodott. Bár sokkal gyorsabb volt, mint Dáviddal. Hanem megmutatta azt, amiről most beszéltem nektek. És még nem szabadított meg egészen, de átéltem, és megérintett a szabadításon nagyon valóságosan, és sokféleképpen. Majd, ha egészen túl leszek rajta, majd mesélek róla. Ha túl leszek rajta egészen, mert lehet, hogy mégis bedobnak abba a kemencébe, ki tudja. De ott is ott lesz. Csak azt mondom, hogy a módszerünk az életre, ahol a boldogság útja az, hogy megkíméljük magunkat minden rossztól, az járhatatlan. Az járhatatlan. Az kudarcra van ítélve. Hanem úgy van, hogy megtörténhet velünk minden, és mindenre van erőforrásunk. Ez olyan, mintha mi a módszered, Sanyi, arra, hogy sikeres legyél. Az, hogy nem tartok nagyobb súlyt egy levélnél. És lám, én vagyok a bajnok. És mi van egy tonnás acéltömbbel? Hát az az én kis kezemet szétzúzná. És nem, hogy így tartani nem tudnám, hanem plötty, és ott egy ilyen nagy tócsa lenne a kezemből. Úgyhogy az egy tonnás acéltömb nem jöhet az én életembe. De mi van akkor, ha én úgy gondolkozom, hogy nem én tartom ezt a levelet sem, hanem egy állvány, egy olyan, ami az egy tonnás acéltömböt is elbírja. Sőt, egy 10 vagy akár 100 tonnásat is, vagy akár 1000 tonnásat is. Lehet olyan tartószerkezetet építeni, ami 1000 tonnát megtart? Lehet. Csinálnak ilyet, hajókat, stb. Értitek? Isten kiszed egy olyan világból, ahol kudarcra ítélt előforrásokból élsz. Hogy rávegyen, hogy egy olyan világban élj, ahol az erőforrásaid mindenre elegendőek. De ahhoz a régi rendet meg kell bontania. Ki kell, hogy piszkáljon a rendszeredből, ahol te ragaszkodsz a régi megoldásokhoz. Van ez a mondás, hogy a legnagyobb jónak a legnagyobb ellensége a jó. Igaz? Van egy jó módszerem. Működik az életem. Működik, nem látod? Ne nyúj hozzá, működik. Hát egyrészt ezt a levelet se tudnám mondjuk egy óránál tovább tartani. Ugye a karomat nem tudom egy óráig tartani így. Isten azt mondja, hogy nem. Hogy? Erősödnöm kell, és gyúrok is, gyúrok. Gyúrok. És aztán én vagyok a bajnok, tartom 2 óráig a levelet, és Isten azt mondja, gratulálok, fantasztikus, szuper. És élvezed? Nem, nagyon nehéz, de bírom. Én egy igazi életet kínálok neked, ahol a dolgok rendben vannak, és te mozoghatsz, jöhetsz, mehetsz. Jó ez? Ez jó. De amíg meg nem tapasztalom, addig... Ja, nagyon jó, Sanyi, olyan jót mondtál, olyan jót mondtál, azt megyek haza, és élem a napomat ugyanúgy tovább. Szép beszéd volt, szép, de még meg is érintett egy kicsit. De mire az Úr végzett veled 13 év menekülés után, olyan Zsoltárt írsz, mint Dávid, és nem vallásos szöveg lesz, hanem nagyon brutális, kemény, pragmatikus valóság. Élet. Úgyhogy ne félj a kemencétől, ne félj a kihívásoktól. A kihívások nem problémák. Az, amitől rettegsz, attól csak azért rettegsz, mert a dobozból nézed. Ugye te itt élsz, és ettől már rettegsz. Nem kell. Nem. Sőt, még attól sem kell. Muszáj, hogy az értékmérő rendszeret kitáguljon. Merj kockáztatni. Merj bízni. Merj élni. Én nagyon hálás vagyok Istennek. Azért a sok verésért, amit kaptam. Nem jó a szó, mert a verést azt akkor kapja a gyerek, amikor büntetésből kapja. Inkább úgy mondom, hogy fenyítésért, edzésért, kellemetlen közbeavatkozásért, ami mögött mind-mind az ő szeretete van. Nem hideg szeretet, nem tudod, egy kegyetlen király acélembert farag a fiából, hanem egy megtört, veled együtt szenvedő, a porban veled együtt fekvő, veled együtt didergő, veled együtt izzadó szeretet, amely csak azt mondja, hogy figyelj, ha a szívemre hallgatnék, megkímélnélek mindettől, de akkor megrabolnálak, akkor tönkretennélek, akkor olyan lennék, mint egy olyan mezőgazdász, aki, mert kihajtott egy pici kis növény, ezért bedobozolja, hogy nehogy valami baja legyen, megölné vele azt a pici növényt. Hanem Isten azt mondja, hogy megtanítlak élni mind azzal, ami a tiéd. És az egy isteni kategória. Messze a fölött van, mint amit el tudunk képzelni. De amire piszkosul nagy szükségünk van a szürke hétköznapokban. Nem akarok tovább beszélni, mert azt hiszem eleget beszéltem már, de ez egy olyan üzenet, olyan gondolat, amiről szerintem egész nap tudnánk. Én leülnék, Péter folytatná, Iván elmondaná a 13 évét. Neked is, te sokat éltél, igaz, Iván? Igen. Igen. Azért vagy itt, nem? Részben azért vagy itt. Igen. Azt hiszem mindannyian. Köszönöm. Menjünk haza.